Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 163. dicséret első és második versét. A 163. dicséret első két versét. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk. Zsoltárt keressük ki. A 89. Zsoltárnak az első, a harmadik és a hetedik versét énekeljük. A 89. Zsoltár első, harmadik és hetedik versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltál mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll, mint örökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon minden hang, és hogy mind az megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod. Az egek hirdetik sok csodádat, a szent gyülekezet, te igazságodat. Mert vajon ki csoda volna ott fenn az égben, ki nagy hatalommal hozzád hasonló lény.
Boldog a nép, amely te néked örvendett. Minden dolgát, Uram, ez vétő jó véghez. Fényes ország előtt ezek járnak merészen. És a te nevedben örvendeznek szüntelen, mert nagy dicsőségre őket te magasztalod, és jó téteményed rajtuk megszaporítod.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek szent ígéjét, Lukács evangéliumának 18. részéből, a 18. rész 9. versétől, a 14. versig terjedő szakaszból eképpen. Némelyek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá nekik. Két ember néne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Istennek áldó és megszentelő kegyelme legyen és maradjon a felolvasott ígének hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk hozzá, könyörögvén eképpen. Mennyei édes atyánk, gondviselő jó urunk! Íme itt állunk újból színed előtt, mert kegyelmed, jóságod és végtelen szereteted megtartott bennünket az úton. Az úton, amelyet megtehettünk, és immár hátunk meget van. Az úton, amelyen elvégezhettük napi teendőinket. Az úton, amelyen sokféle veszedelem és kísértés vett körül bennünket. De te megőriztél bennünket, hogy ne essünk el, hogy meg ne üssük lábainkat a kőbe, hogy el ne hagyjon a mi reménységünk, hogy el ne fogyatkozzon a mi erőnk. Hálát adunk neked, Urunk, minden tőled nyert javakért. Hálát adunk az áldásokért, amelyeket talán nem is vettünk észre, és számon sem tartjuk azokat, mert annyira természetesnek érezzük. De a te mennyei jóságod juttatta azokat nekünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy most is itt lehetünk, és az ígével bátorítasz, vigasztalsz és erősítesz bennünket. Mert tudod azt, hogy bátorításra, vigasztalásra és megerősítésre van szükségünk. Hogy ebben az életben mindazt, amit el kell hordoznunk, elhordozhassuk. Mindazt, amit el kell végeznünk örök dicsőségedre és embertársainknak és a magunknak és magunk üdvösségére elvégezhessük. segíts meg bennünket, taníts minket, növeld a mi hitünket, és erősíts meg mindenek felett a szeretetben, hogy szeretetben tölthessük be szent parancsolatodat Krisztus követőiként. Ő érette kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 167. dicséret 3. versét énekeljük. A 167. dicséret 3. verse így kezdődik. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Istennek szent ígéjét az előbb hallott részből, a Lukács evangéliumának 18. részéből, a 10. versből, valamint a 14. versből olvasom eképpen. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. Mondom néktek, hogy ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvéreim, hogy miért jöttünk el ma a templomba, és hogy miért járunk templomba, úgy gondolom, és azt remélem, hogy mindannyian jól tudjuk. Mert a templom az imádság szent helye. Azért kell az embernek elmenni a templomba, hogy a templomban még közelebb kerüljön az Istenhez, és az Istenhez közelebb kerülve, még közelebb kerüljön a másik emberhez. Testvéri, igaz, hűséges, odaadó, áldozatos szeretetben. A templom ebben a gyűlölködő világban valóban oltalom és menedék, mint ahogyan a templom mindig is oltalom és menedék volt ebben a világban. A középkorban is az volt. Amikor Balassa Zsigmondné Fáncsi Borbála, aki 1563-ban halt meg, és többek között Radostyánnak is úrnője volt, a diósgyőri várnak a zálog birtokosaként, amikor egyszer a miskolci polgárok megkergették, akkor a Sajó keresztúri templomban talált menedéket. Oda tért be, mert tudta azt, hogy a templom menedék, és a templomból nem lehet senkit sem kicibálni erőszakkal, sem katonaság, sem rendőrség oda be nem mehet fegyveresen. Mert a templom menedék. És amikor elvonult a veszedelem, akkor kerülő úton, itt a Pitypalac völgyön keresztül tért haza, Diósgyőrbe, illetve Miskolcra. Mert a templom mégis menedék volt, ahol a vándor megpihenhet, az üldözött oltalmat nyerhet, a gyenge erőssé lehet, a magányos Krisztusban pedig társakra találhat. A templom szent hely. Még ha egy templom romot lát az ember, akkor is érzi azt, hogy az is szent hely. Amikor Árpád-kori rom templomot lát az ember, az elmúlt héten én is láthattam ilyet, a Balaton felvidék tele van, akkor is érzi az ember, hogy szent hely az. amikor már régen beomlottak a boltívek, amikor már régen nincs fedő, tető a templom fele, csak a faragott kövek látszanak ott az égbe meredő falakon, akkor is érzi az ember, mikor belép oda, hogy a templom szent hely, hogy egykor menedék volt, hogy egykor ott imádkoztak, hogy egykor ott várták az áldást, mert tudták azt, hogy áldás nélkül nem boldogulhat az ember ebben az életben. A templom szent hely. Ott imádkozik az ember az áldásért, a megtartó isteni kegyelemért évszázadok óta. És a mi imádságaink és az egykor itt vagy bárhol máshol elmondott imádságok összekapcsolódnak. És ha most itt 31-en hallgatjuk az ígét, akkor ez nem azt jelenti, hogy csak ennyien lennénk, mert gondoljátok azt, hogy itt ültek apáitok, anyáitok, nagyapáitok és őseitek ezekben a padokban, és ők is itt kérték az áldást, és itt imádkoztak az Istenhez. És a mi imádságaink és az ő egykori imádságaik, mint a vén idő felett átívelő híd, összekötnek bennünket egymással. És ha itt most csak ennyien is vagyunk, ezért is hálát kell adni az Istennek. Mégis sokkal többen vagyunk, mert az egykor itt elmondott imák, vagy máshol elmondott imák, azok örök helyhez és időhöz nem köthető kapcsok az örökkévaló Istennel, és az Istenben egymással is. A templomot szenté, a hívek imádságát meghallgató Isten teszi, mert az Isten szent. Az ember sokszor elfelejtkezik a szent Istenről, és amikor az ember elfelejtkezik a szentről, akkor sokszor szentségtelenné lesz az élete. Mert nem az örök célt tartja szeme előtt, és elvész apróbb földi dolgokban, amelyek nagyon sokszor hiába valóak, nagyon sokszor hiába való módon emészti fel erejét, energiáját, mert elveszíti azt az örök célt, az Istent a szeme elől. Elveszíti a szentet. A templom is különfélék lehetnek. Vannak új templomok, és vannak régi templomok. Vannak hegyen épült templomok, mint ez a miénk, itt ezen az 50 méter magas hegyen, és vannak lapos helyre épített templomok. Régen szerették a templomokat, ahol hegy volt, hegyre építeni. Mert úgy érezték, hogy ezáltal is közelebb kerülnek az Istenhez. Amikor felmennek a templom dombra, már készülnek arra, hogy ott az Istennel lesznek közösségben. Varbón is a hegyen volt a régi templom, amit 250 évvel ezelőtt lebontottak, és leépítették akkor a laposra, mert úgy gondolták, hogy oda könnyebb elmenni, nem kell hegyre menni, könnyebben megközelíthető. És valóban itt Radostyánban is, amikor a 20. század elején annyira romos volt ez a mi templomunk, feltette a lelkipásztor a kérdést a presbitériumnak, hogy ezt a templomot akarják-e felújítani, vagy építsenek lent a falu közepén egy új templomot, amit könnyebb lesz megközelíteni, kényelmesebb lesz. És akkor az akkori presbitérium egyöntetűen azt mondta, hogy a régi templomhoz ragaszkodnak, és ezt a templomot kell megújítani. Vannak paticsból épített hajlékai a hitnek, vagy csipkecsodák, magosba szárnyaló remekei. Vannak merészen világoló aprócska lángok, sártemplomok vagy faharanglábak, világoló kis fagyúmécsek, őrtornyaink dacos merészek, vagy az emberi tudomány évszázados nagy alkotásai. Ha valaki járt már Nyugat-Európában, és megállt egy ilyen katedrális tövében, akkor elcsodálkozik az ember. Szeme, szája tátva marad, mert olyan lenyűgöző az az épület. Így álltam egyszer a firenzei dóm mellett is. Vagy a milánói dóm 1000 apró kis tornyocskát magánviselő csodálatos csipke csoda előtt. De így láttam meg először életemben a Strasbourgi katedrális főbejáratát. El se tudja képzelni az ember, hogy milyen csodákra képes az emberi tudomány. És ezeket a csodákat az Isten dicsőségére hozta létre az ember. De nem ez a lényeg. Nem ez a fontos. Ha hittel jár oda imádkozni a nép, és megtartatik, akkor betöltötte rendeltetését. Ha nem imádkozni jár belé, eljön az ítéletes idő, amikor belőle kő kövön nem marad. Talán a mi népünk sok-sok istentelensége az oka annak, hogy ez a haza tele van romtemplomokkal. Tele van olyan szent helyekkel, ahol egykor emberek gyülekeztek össze, ahol egykor falvak voltak, ahol egykor az emberek reméltek, küzdöttek, szerettek, és ott élték küzdelmes hétköznapjaikat. És ma talán csak egy elhagyatott templomrom jelzi, hogy ott valamikor élet volt. De a Bibliából is tudunk ilyet, mert Krisztus után 70-ben, amikor Titus római hadvezér leromboltatta Jeruzsálem kőfalait, ideértve a templomot is, akkor kő kövön nem maradt a városból. Krisztus megjövendölte ezt, amikor virág vasárnapján bevonult a szent városba, és ott sírt, látva a csodálatos várost, az épületeket, a Sion hegyén a templomot. És sírt, mert látta előre, hogy kő kövön nem fog maradni, a nép szíve keménysége miatt. A felolvasott bibliai történetben két ember megy imádkozni a templomba. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. Mi itt többen vagyunk, hál' Istennek, mert 31-en jöttünk el ezen a vasárnapon ide a templomba. Nem az emberi sokaságban rejlik azonban az erő, hanem a lélekben van az isteni erő. A farizeus önmagát igaznak tartja. A farizeus név jelentése azt jelenti magyarra fordítva, hogy elkülönülő. Ő elkülönült a profántól, a tisztátalantól, azoktól is, akiket ő tisztátalannak tartott. Mert könnyen ítélte meg a farizeus az embereket. Azt gondolta, hogy ő a törvénytudó, ő a törvény megtartója, és ezért elkülönült azoktól, akikről mást feltételezett. Ő a törvénytudó, és ezért úgy gondolta, hogy vérében van a törvény. De csak a törvényeskedés volt az övé. Csak a törvényeskedés, mert a törvényt soha be nem tölthette teljesen. És nagyon sok fogyatkozása volt. Olyan volt, mint a Jézus egyik másik példázatában az, aki észrevette a szálkát fele barátja szemében. Ugyanakkor gerendát viselt a sajátjában. A törvény betűjéhez ragaszkodott, de meghalt benne a törvény lényege. Az, amiért az Isten adta. Középen, a templom közepén állt meg, hogy mindenki jól láthassa, és hangosan kezdett imádkozni. Hogy mindenki hallhassa az ő megformált mondatait, szépre kerekített imádságát. Lássák az emberek, hogy milyen szépen tud imádkozni. Felsorakoztatta érdemeit, de jutalma csak úgy gondolta, elismerés lehet az Istentől, ellentétben a vámszedővel, aki a templom sarkában állt, egy félreeső helyen, ahol nem sokan vették észre. Szemét sem merte az égre emelni, a bűnbánat jeleként mellét verte, és úgy kiáltott Istenhez. Légy irgalmas hozzám, és könyörülj rajtam, bűnös emberen. Mert érezte nyomorúságát, érezte életének terheit, és mellét verve így kért bocsánatot az Istentől. A két ember kétféle érzülettel, lélekkel ment az imádkozás szent helyére. Krisztus szerint a vámszedő megigazulva ment haza, mert alázatosságából felemelte őt az Isten. Mi miért jöttünk templomba, és mi hogyan szoktunk imádkozni? Tudunk-e őszintén bűnbánó szívvel megállni az Isten színe előtt? mint akik látjuk a mi tévedéseinket. Látjuk hibáinkat, látjuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, pedig tökéletesebbek lehetnénk, és tökéletesebbeknek kellene lennünk az életben, és sokszor mégsem tudunk, mert emberi természetünk visszahúz. Akarjuk a jót, de gyengék vagyunk. Szeretnénk nagyot alkotni, de az emberi test terhe, a fáradtság és a lustaság sokszor megakadályoz bennünket ebben. Tudunk-e Istennek tetsző módon imádkozni? Tudunk-e Istennek tetsző módon élni? Vannak olyanok, akik csak akkor járnak templomba, ha baj éri őket. Ennél még rosszabb az, aki akkor se jár templomba, ha baj éri őt. Mi miért járunk templomba? Miért vagyunk most itt? Érezzük-e azt, hogy az Istennel találkozhatunk e szent helyen? Mert ez különleges, ez minősített alkalom arra, hogy Isten népe a Teremtő Úrral találkozzon. Nagyvároson előfordul az, hogy szépen felöltözik valaki, hogy mások lássák, milyen előkelő. Szeret beülni az első padokba, hogy jobban láthassák. Úgy, mint az a farizeus, aki kiállt a templom közepére, és ott mondta el képmutató imádságát. Vannak, akik szeretnek így előtérben lenni, minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Szeretik a főhelyeket a gyülekezetekben, az elölülést. Ha megnézzük a Radostyáni Egyház presbiteri jegyzőkönyveit, nagyon sok érdekes dolog derül ki a régi időkből. 100 évvel ezelőtt a templomban olyan sokan voltak, hiszen azért is kellett 1784-ben hozzáépíteni a templomhoz ezt a nagyobbik részt, hogy beférjenek a hívek, de még 100 évvel ezelőtt is olyan sokan voltak Isten tiszteleteken, hogy a templomi ülőhelyekért fizetni kellett. Az első padokért többet, második padokért kevesebbet. A presbitérium megállapította a templomi ülőhelyeknek az értékét, és azt ki kellett fizetni. Azután családról családra öröklődtek ezek az ülőhelyek, de mindenkinek megvolt a helye a templomban. Mert olyan sokan voltak, akkor is szerettek volna sokan előülni, de az első padok száma ugye véges, és volt akinek csak hátrébb, vagy leghátul maradt hely. A legények csak a karzaton fértek el, mert a lenti padok tele voltak. Hát más világ volt az, a mai világ pont az ellenkezője, amikor úgy lehet válogatni itt a templomi helyekben, mert sajnos kevesen vagyunk itt az Isten házában. Vannak olyanok, régen is voltak, mint ez a farizeus, akik mesternek hívatták magukat, és ugyanakkor elfelejtkeztek a mesterről. Vannak ma is olyanok, akik keresztjéneknek nevezik magukat, de Krisztushoz nem sok közük van a hétköznapokban. Lehet, hogy néha eljönnek templomba, és ez nagyon jó, mert a hit hallásból van. De látszódjon meg a mi hétköznapjainkon. Látszódjon meg nekünk is a hétköznapjainkon, akik mindig itt vagyunk templomba, az, hogy mi a Krisztus népe vagyunk. Hogy mi az Isten nagy családjához tartozunk, és egy szeretett közösségben élünk itt egymással. Remélem, hogy mi ilyenek vagyunk, és így tudjuk dicsőíteni az Istent. Ne legyünk soha olyanok, mint a farizeus, képmutatók, akik emberek tetszését keresik, hanem az Isten tetszését keressük. Hogy miért ment mégis ez a farizeus a templomba imádkozni? Talán csak azért, hogy Jézus Krisztus ebben a példabeszédben, ebben a példázatban elénk adhassa őt úgy, mint negatív személyt. Hogy ne legyünk ilyenek, mint ez a farizeus. Talán csak azért ment el ebben a történetben ez a farizeus oda, hogy Jézus megmutassa, hogy ti ne ilyenek legyetek. Nektek nem szabad ilyeneknek lenni. Ha mi templomba jövünk, teljünk meg az isteni békességgel, erővel, De hogyha csak ránézünk a faluból, a templomunkra, akkor is érezzük azt az erőt, hogy az Isten velünk van, és az Isten meg akar őrizni bennünket. Érezzük azt, hogy van még nékünk Istenünk. Legyen villámban, dördületben a hit, mint szikla rendületlen a mi életünkben. Amikor meghalljuk a déli harangszót, akkor is ez jusson eszünkbe. Van templomunk, van harangunk, van anyaszentegyházunk, van Istenünk, akivel különösképpen is találkozhatunk itt az Isten tiszteleti alkalmakon. Így őrizzen meg bennünket az Isten, őrizze meg a templomokat is, és a templomokkal együtt a riadt lelkű magyar népet is. Mert ez a magyar nép nagyon meg van tántorodva, nagyon elesettek vagyunk, nagyon kiszolgáltatottak vagyunk, ezt naponta érezzük. Legyen a mi oltalmunk és erősségünk az örökkévaló Istenben. Ámen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy vannak templomaink. Köszönjük, hogy vannak Isten tiszteletek a templomokban, ahol szent jelenléteddel megszenteled népednek életét. Így állunk most te előtted mi is, akik érezzük sok hiányosságunkat, érezzük életünkben a sok terhet, nehézséget, keresztjeink sokszor elhordozhatatlan súlyát. De tudjuk azt, hogy ha te mellénk állsz, ha te velünk vagy, ha megfogod a mi kezünket, akkor nem vehet rajtunk diadalmat ez a világ, mert te erősebb vagy mindeneknél. Hiszen te alkottad, te formáltad, te teremtetted ezt a mindenséget. És te alkottál bennünket is képedre és hasonlatosságodra, hogy dicsőségedet tükrözzük ebben az életben. Erősíts meg bennünket, atyánk, és áld meg a mi életünket, és add, hogy hiába való módon soha ne kelljen fáradoznunk. Mindig érezzük áldásodat, és hálát tudjunk adni elvégzett munkáinkért. Kegyelmes Istenünk, könyörgünk hozzád, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, az Anyaszentegyháznak itt élő népét, akik itt küzdünk, reménykedünk, itt próbálunk boldogulni, hogy valóban egy szeretett közösségként egymás terhét is hordozva tölthessük be a mi keresztjéni rendeltetésünket. Könyörgünk az elesettekért, könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk gyászoló presbiter testvérünkért, aki édesanyját temette el az elmúlt időben. Adj vigasztalást neki is, és minden megtört szívűnek. Adj reménységet, élő reménységet és hitet mindannyiunknak. Hiszen a hit hegyeket mozdíthat ki helyükből. Hiszen a hit csodákra tesz képessé bennünket. Hiszen ha hitünk van, akkor nincs lehetetlen mi előttünk. Használj fel bennünket, Urunk Istenünk, hogy örök dicsőségedet hirdesse egész életünk. Könyörgünk a betegekért, az elesettekért, az özvegyekért, az árvákért. Könyörgünk mindannyiunkat, hogy vigyázz reánk. Légy őriző pásztorunk, gondviselő mennyei jó atyánk, aki számon tartod néped életét, szükségeinket, örömeinket és bánatunkat, és vigyázol ránk. És sokszor képtelenek vagyunk vigyázni magunkra. De te jobban ismersz bennünket, mint mi saját magunkat, hiszen a te teremtményeid vagyunk. Így ajánljuk atyai oltalmadba ezt a gyülekezetet, az itt élő népet, ennek a községnek vezetőit, ennek a hazának vezetőit, széttöretett magyar hazánkat, adj nekünk reménységet és erőt. Olyan reménységet és olyan erőt, amely legyőzhetetlen, mert benned gyökerezik. Mennyei édesatyánk, fiad nevében, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat.
Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozást, jó szívvel tegyük oda adományunkat a kitett persejekbe, tudván, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon neked békességet. Ámen. Kardos Katalin presbiter testvérünk édesanyját Miskolcon temettük el, temették el. Éppen akkor, amikor szabadságunkon voltunk, így én nem tudtam ott lenni a temetésen. Isten vigasztaló kegyelméért imádkozunk, hogy a gyászoló család tagjainak, tagjaival legyen a mi Urunk Istenünk. Ő legyen a ti vigasztalásotok. Szeretettel kérném azokat a testvéreket, akik rá tudnának szánni egy kis időt majd valamikor a hét során, hogy a templom feljáróban lévő virágos kertet közösen rendbe tennénk, hogy az is szépen nézzen ki. Az Úr áldása legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Záró énekünk a 199. dicséret. A 199. dicséretet énekeljük, mind a négy versét. Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének.
Dicséret és nagy
dicsőség menj égben, fiával, szent lelkével egyetemben, örökké, ámen.
Házamba is jöjj el velem, tett templomoddá, Istenem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Ámen. Áldás békessége.